Mai esténken a karácsonyi történetből szeretnék néhány gondolatot felolvasni, és ezzel kapcsolatosan szeretnék néhány gondolatébresztő mondatot mondani, amely úgy vélem, hogy nem csak a karácsonyról szól, hanem a mi életünkről szól, és ebben a mai világban, a társadalomban való mozgásunkról. Amikor Krisztus megszületett, akkor is éltek emberek, voltak hatalmasak, voltak szegények, voltak egyszerűek emberek, voltak birodalmi törekvések, a római birodalom erővel teljes expanzióban volt, elfoglalt területeket és uralt területeket. Augustus magának tulajdonította az isteni hatalmat, mint hallottuk, legutóbb fölvette a legfőbb vallási vezetői címet is magának. Bezáratta a templomokat Rómában, egyetlen egy templomot hagyott nyitva, amelyben őt lehetett imádni, és ez a császár azt mondta, hogy nincs szükség a római istenekre, mert Isten közétek érkezett, azt mondta magára, hogy ő az Isten. És ennek a fényében, ha olvassuk a Lukács evangélista beszámolóját, a Lukács evangélium a második részéből, érdekes megfigyelést tehetünk. Lukács evangélium a második fejezet első verstől. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénusz volt a helytartó. Elment át mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názaretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják egyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje. És megszülte elsőszült fiát, bepójálta, és jászolva fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka nyájuk mellett, és az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő, azaz szabadító született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyi seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta szívében. Pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Milyen döbbenetes, ha belegondolunk, hogy Isten egy ilyen pogány uralkodót használt fel arra, hogy beteljesedjenek a előre megmondott több száz vagy akár ezer esztendős proféta, igék profétai üzenetek. Fontos üzenet ez a mi számunkra, akik ma élünk, ebben a korban élünk, és látjuk a történéseket, hogy amik történnek körülöttünk, az ne a politika által kommunikált értelmezés alapján értelmezzük. Ne az határozza meg a világ eseményeinek a megértését, amit ma esetleg politikusok, politológusok, vagy világi gondolkodók, értelmiségiek írnak vagy mondanak. Ha vele gondoltok, Józsefnek, meg Máriának úgy kellett ez az út, mint púpa hátukra. Nem? Tehát most gondolj bele, hogy babát vár a család, nagy pocakkal, jön az szülés ideje, közel van már, és akkor hát mondhatta volna József, hogy mit akar ez a csavargó, ez a pogány gonosz ember. Én nem megyek sehova. Majd az Isten nyílakkal, meg villámmal majd megöli. Nem olvasunk semmit, hanem azt olvassuk, hogy hát jó. Igazán meggyőződésem, hogy József nem láttát, hogy most amit ő tesz, az profécia, de egyet akart, a jót tenni. Ami egyezik az Isten akaratával. Isten akarata pedig az tisztelje a vezetőt. És ne azon gondolkodjon, hogy milyen vezető van éppen az ország felett, hanem amit az Isten igéje mond és rendel el, az szerint járjon és éljen. Áldás lett belőle? Áldás. Értette József minden pontját ennek az áldásnak? Nem értette, de milyen jó, hogy engedelmeskedett. Igaz? És a mai világban is sokféle értelmezéssel próbálnak bennünket bombázni azokkal kapcsolatosan, amik történnek. És ezzel, ha megnyitod a szívedet és az értelmedet, akkor megtelsz félelemmel, megtelsz gyűlölettel, megtelsz lázadással, megtelsz szorongással, megtelsz a jövőtlenség érzésével, a reménytelenséggel. De ha Isten szelmének nyitjuk meg magunkat, és azt mondjuk, hogy Uram, nem igazán értem, hogy mi történik ebben a világban, de te biztos tudod. Egy kérdésem van. Ebben a mai világban én mit csináljak? Józsefnek a dolga az volt, hogy fogja a feleségét, és elvigye Betlehembe, és a név szállnáláskor jelen legyen azon a helyen. És aztán megszületik a gyermek, és jönnek a pásztorok, és hatalmas kijelentéseket kapnak. Az angyalok mondataiból kivettem két igeverset. Figyeljünk oda. Nyugodtan ülhettek előrébb is, hogy el tudjátok olvasni az igeverset, vagy keresétek a Bibliába. Lukács 2:13-14. Hirtelen megjelentek az angyalok a hívő angyal körül, és a 14. verset olvasom. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Gondoljatok bele, milyen fontos gondolat ez, jó akarat az emberekhez. Hogy a Krisztus, amikor eljött erre a földre, az az Isten emberek iránt való jó szándéka, jó akarata volt. Egyszer egy házastárs megkérdezte a saját házastársától, mikor kicsit cinikus volt és nem jó indulatú, azt megkezdte, a rossz indulatból meg lehet térni, vagy változni. És mondta a másik, hogy meg lehet változni, az ember felismeri arról, hogy rossz. És milyen fontos dolog nekünk, ma élő embereknek, hogy keressük az Urat, vagy követjük Krisztust, hogy megértsük, hogy az Isten tele van jó indulattal. Ismeritek, milyen érzés az, mikor rossz indulat van bennünk? Hogy milyen folytogató, milyen keserű, milyen pusztító érzés a rossz indulat. És hogy mennyire szükségünk van arra, hogy tanuljunk az Istentől jó indulatot. Hogy ő az emberekhez jó indulattal volt. Na most ezek az emberek mind nagyon kedvesek voltak, nagyon szerették az Istent, rendkívüli módon engedelmeskedtek neki, alig várták, hogy mindenben az Isten tetszését keressék, akik felé jó indulattal volt az Isten. Ilyenek voltak az emberek? Ilyenek vagyunk mi, akik mindenben azt akarjuk, hogy Uram, tényleg, mindenben tökéletesen élünk és járunk. Igaz, nem? Hát ez szomorú, én tudom. De milyen jó hír az, hogy az Isten azt mondja, jó indulattal vagyok feléd. Mit jelent ez a jó indulat? Mivel tudnátok visszaadni? Milyen gondolatok ébrenek bennetek, hogy azt gondoljátok, hogy jó indulat. Isten jó indulattal van felém, jó indulattal van az emberek felé. Mit jelent ez?
Jó szándék.
Jó szándékot jelent például. Nagyon fontos gondolat. Mert Isten nem ítélni jött el. Krisztus nem ítélni jött el ezt a világot, hanem megmenteni jött. Például Isten jó indulata egyértelmű abban, amiért a Krisztus megszületik. Isten jó indulata nyilvánult meg az emberek felé. Nem azért, mert az ember megérdemli az Isten jó indulatát, hanem azért, mert az Isten ilyen. A jó indulat az nem abból fakad, hogy te hogyan viselkedsz, hanem az abból fakad, aki jó indulattal van a másik felé. És nekünk mindenképpen ebben a mai világban fontos tanulnunk az Istentől, néha újra és újra megtanulunk az Istentől az a jó indulatát, a jó szándékát. Miért? Mert annyi rossz szándéka van tele a világ. És ebből fakadom, milyen gyümölcsöt terem az emberek életében, amikor találkoznak a sok-sok rossz szándékkal. Keserűséget például. Bűnöket, másrészt meg gyanakvást. Hát ha valaki jót akar tenni egy másik emberrel, az hogy viselkedik ma? Hát mit akar tőlem, nem? Emlékszem, amikor megtértünk, és a baptista imaházban Isten tisztelt végén oda jött hozzánk valaki, és meg akart hívni bennünket ebédre. És akkor nem voltunk, ilyen szendvicsünk, száraz kajánk volt, de nem fogadtuk el, hogy elmenjünk ebédre, mert nem tudtuk, mit akar tőlünk. Biztos akar valamit. Nem is feltételeztünk, hogy nem akar tőlünk semmit, csak meg akarja osztani velünk azt, amilyen van, jó indulatból. Mondhatnánk azt, hogy szeretetből, de mégis azt gondolom, hogy maradjunk a jó indulat szónál, mert ez picit a szeretetet vastagítja a megértését. És nem tudtunk vele mit kezdeni, mert azt gondoltuk, hogy biztos akar valamit. Mert ma az emberek csak úgy nem tesznek valamit jó indulatból, jó szándékból. Menj oda a piacról hazafelé menő idős nénihez, és próbáld elvenni a szatyrát. Kihívja a rendőrséget, mert nem is feltételezi, hogy ma van valaki, aki segíteni akar. Érzitek, hogy mennyire fontos nekünk keresztényeknek karácsonykor és az élet mindennapjaiban megérteni az üzenetét karácsonynak, hogy Isten jó indulattal van az ember felé. És vegyünk bátorságot ezáltal is, legyen forrásunk az Isten jó indulata, hogy mi is így forgolódjunk ebben a világban, és ezzel jó indulattal, jó szándékkal viseltessünk egymás felé, és mindazok felé, akikkel találkozunk, és keresztezi az útunkat Isten. A zsidókhoz írt levélben van egy megdöbbentő kinyilatkoztatás a 10. részben. Maga a 10. rész, ha régen olvastad, vagy nem olvastad még a zsidókhoz írt levél 10. fejezetet, javaslom egy picit rászánni az időt, egy kicsi időt rászánni, és elgondolkodni azokon, amiket a zsidókhoz írt levél 10. részében mond az írás. Többek között beszél arról, hogy az ószövetségi áldozat, az Krisztus áldozatának nem a képe, hanem csak az árnyéka. Azaz nem valami olyan, ami pontosan megmutatja, hogy mi történt meg Krisztusban, hanem olyan, mint a nap, mikor rásüt egy tájra, és a körvonalait megmutatja, vagy nekem itt a reflektor megmutatja a körvonalaimat, de ebből valószínűleg nem ismerne föl még a feleségem sem. Tehát az árnyék azt jelenti, hogy abból nem lehet igazán felismerni az igazit, a valóságost. Tehát maga az ószövetségi áldozat, ugye a bárány, a húsvéti bárány áldozása, aki maga a Krisztus, ugye az új szövetség értelemben, az nem Krisztusnak az elő képe, hanem csak az árnyéka. Annál, amit Krisztusban adott az Isten, az a jó indulatából, szeretetéből, sokszorosan több, és az a valóság, az a tiszta. Azt is mondja ott a zsidókhoz írt levél 10. részében az írás, hogy az ószövetségi pap szolgálatban állt. Az Isten fia azonban ül az atya jobbján. Mi a különbség? Hát az, hogy az ószövetségi papnak újra és újra be kellett mutatni az áldozatot, és soha nem hozott ez az áldozat tiszta lelkiismeretet. Nem hozta azt a megtapasztalást, hogy megbocsátottak a bűneim. Újra és újra be kellett mutatni. És milyen szomorú, ha valaki keresztények nevezi magát, és így él. A Krisztus azonban ül az Atya Isten jobbján, mert elvégezte a bűneinkért kifizette a büntetést. Eva végez, veszes mindenkorra. Nincs mit hozzátenni, mert eljut a tökéletes. Így szól a zsidókhoz írt levélben az írás, a 40. Zsoltár egyébként, amit Dávid által adott a Szentlélek, és a 40. Zsoltári profétai üzenet, és ennek a magyarázatát olvasok a zsidókhoz írt levél 10. részében, amit talán Pál apostol írt. De áldozatot és ajándékot nem akartál, azaz azok nem teljesek, de testet alkottál nekem. Az emberi létel, Krisztus emberi létele ezért történt. Hogy ő legyen az áldozat, az igazi áldozat. Ezért született meg testben. Ezért alkotott meg Isten testet. Az ő fiának, Krisztusnak. És akkor folytatja az írás. Íme itt vagyok. Zsidók 10:9. Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat, azaz az új szövetséget. Egy új kezdet jön Krisztussal el az emberek számára, egy új lehetőség, esély minden ember számára, hogy megtapasztalják a bűnbocsánatot, a szabadítását az Istennek, mert Isten jó indulattal van felénk. Mit tett az ember, aki elbukott? Hát megvallja a bűneit. És elfogadja Isten kegyelmét és bűnbocsánatát. Tehet többet? Nem tehet. Néhányan vergődnek a bűneikben, mert nem értik, hogy Isten jó indulata van feléjük. És hogy Isten kész megbocsátani és helyreállítani. Hogy tudj egy teljes életet élni. És tudjunk egy teljes életet élni, egy szabad életet élni. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. Nincs mit hozzátenni. Nem kell ismételni semmit. Egyszer és mindenkor elegendő. És ebből az áldozatból mi ma is meríthetünk. És ma is örülhetünk, hogy Isten jó indulatlan felénk. És a bűnbocsánat miről szól? Hogy nem érdemlem meg. Hát erről szól. Az Isten jó indulata nem azért van felénk, mert mi azt kiérdemeltük, hanem mert ilyen az Isten. Ez nem rólunk olyan módon szól, hogy Isten ennyire értékelt bennünket. És ilyen nagy szeretete volt felénk az Isten. Ilyen jó indulata, jó szándéka volt felénk az Isten. És már is azt gondolom, hogy gyógyítja a szívét, a lelkét minden megkeseredett, reménytelen embernek, ha ebbe csak belegondol egy kicsit is. Tituszhoz írt levélben Pál apostol tovább fokozza az isteni jó indulatot. Azt mondja, mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. Ilyen az ember. Isten nélkül alapvetően ez az indulat uralkodik el rajta. A bosszúvágy, a harag, a gyűlölet, ami nem tud uralkodni. Megpróbál az ember viselkedni bizonyos körülmények között, de nem tudja magát megváltani. És akkor azt mondja az írás, de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Ez csodálatos, nem? Az emberek iránti szeretete megjelent az Istennek Krisztusban. Annak ellenére, amilyenek. Mert az Isten ilyen. És ez a karácsony ettől a szeretet ünnepe. Az Isten szeretetétől válik a szeretet ünnepévé. Nem a mi szeretetünktől válik a szeretet ünnepévé. Élhetünk ennek az árnyékában, a törvény szerint, hogy megpróbálunk szeretni 2 napig. De már karácsony másnapján alig bírja ki, hogy ne szóljon be. De az Isten jósága és ember szeretete tanít meg bennünket arra, hogy mi is ezzel a jósággal viszonyuljunk az emberekhez. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített, az a szabadított meg minket újjászülő fürdője és megújító fürdője a Szent Lélek, a Szent Szellem által, akit kiöntött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, helyreállítva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Krisztus elhozta számunkra a megváltást, a bűnbocsánatot és az örök életet. Egy örökké tartó életet. Isten jó indulatában, Isten szeretetében. Ki ne akarna az Isten együtt tölteni időt, aki ilyen jó és ilyen szerető Isten. És így folytatja a Titus 3:8-ban Pál. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetben előjárni. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Mit tanít a Szentírás nekünk, hívő embereknek, akikkel jót tett az Isten? Hogy mit csináljunk? A jót tegyük, ami hasznos az embereknek. Evangéliumi keresztények, mi néha méltatlanul háttérbe szorítjuk a jó cselekvését. Az emberekkel tett jót. Mit jelent a jót cselekedni valakivel? Például segíteni, aztán? Kedvébe járni. Aztán? Meghallgatni. És még? Például jó tanácsot adni. Nyilván nem biztos, hogy kéretlenül. Segíteni, ez elhangzott már. Elismerni, tisztelni. Ismerjük azt, hogy néhány jó szót szólni. Na most ki fog tudni jó szót szólni a másikhoz? Akiben a jó indulata ott van az Istennek, értitek? Tehát aki nem rohan át az életen, és mindennel baja van, meg jön már az Antikrisztus, meg már itt a világ vége, már a sarkon már itt dübörög az ördög az ajtón. Jézus születésekor is dübörgött az ajtón az ördög. Tehát nem meglepő, ami történik. De nekünk a világosság, az értelmezés, az Krisztusban kell, hogy jöjjön. Mit kezdjünk azzal a világgal, amely a genderizmusban el akarja törölni a nő és férfi szerepeket? Mit kezdjünk ezekkel? Hát imádkozunk, hogy megtérjenek. Gyűlöljük őket? Hát gyűlöljük azt, amit tesznek. De ne gyűlöljük őket. Beszélnek az emberek illuminátusokról és sokféle szeméről. Én láttam sátanistát is megtérni. Amikor beszélgettem vele, hogy imádkozzunk, úgy fájt a feje, nem bírta hallgatni, amiket mondunk. És megkérdeztük, akarsz-e megszabadulni? Azt mondta, akarok. Az Úr Jézus nevében parancsoltunk annak az erőnek, ami fogvatartja. És mi történt? Megszabadult. Meg tudott térni. Miért? Mert Isten jó indulata. Isten kegyelmei, szeretete jött el az ő fiában, Krisztusban. És Isten jó indulattal van, a legelvetemültebbel felé is. Ő is megtérhet. Így van? És ha bennünket betölt az Isten jó indulata, jó szándéka, akkor lehet tudunk egy-két jó szót szólni. Olyan helyzetekben is, amikor nem biztos, hogy megérdemelni az a másik. Néha egy jó szó többet jelent, mint a korholás. Mennyire tanulható, és mennyire tanulásra van szükségünk, igaz, az Istentől. Hogy nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő kegyelméből szabadított meg bennünket Jézus Krisztus testének odaáldozása által. Krisztus szenvedése által. A Galata levélben így folytatja, így szól Isten igéje. Azért érdekes a Galata levélből, és ugye itt olvastam ezt is, de és sok minden van még a Titus levelében, de kerül az ostoba vitatkozásokat. Ilyen is van. Evangelizálni nem azt jelenti, hogy szét vitatkozom és dühösen megharagszok arra, mert nem hallgatott meg. Hát azt is érzékelni kell, valakit nem érdekel. Én elég sok mindenkinek küldök ilyenkor köszöntést, üzleti partnereknek és kollégáknak és mindenkinek, és elküldtem valakinek a mezővisének a Boldog vagyok dalt, meg egy-két igeverset, meg még egy másik videót, és valaki visszaküldte a mezővisének a Pálinka dalt. És akkor gondolkodom, most erre írek, nem írok. Tehát nyilván ugye ez azt jelenti, köszi haver, de akkor most... Vagy nem tudom, mit jelent, vagy egy poénnak szánta, stb. De nem bánom akkor, hogy elküldtem neki, és nem haragszok rá. Mert lehet, hogy be volt, aki visszaküldte, nagyon köszönöm, hogy gondoltál rám, olyan sokat jelentett. És akkor mondhatom azt, hogy az egyiknek nem tetszett, és akkor nem kellett neki, és akkor az egészen, ó, fúj, mi értelme van ennek? De csak egynek, egy személynek is azt üzente a köszöntés, amit elküldtem, hogy Isten jó indulata van felé. És kin keresztül tudta ezt Isten megmutatni? Nem, mint a magam fényezni akarnám, nem erről van szó. Csak Isten jó indulata volt felém, akkor miért ne adnék tovább valamennyit ebből másoknak? És szakadást okozó emberről tér ki egy vagy két megintés után, aki a szétbontást, a megosztást, az Istentől elszakítás, a közösségtől elszakítás munkája, buta beszédeivel, viselkedésével. Tehát az Isten igéje nem azt mondja, hogy az Isten jó indulata, jó szándék arról szól, hogy a bűnt jónak kell mondani. Hanem Isten jó szándék arról van szó, hogy kinézi belőle, hogy megtérhet. Esély van az Istennél, az élő ember számára. És ma a Baptista magazin, nem tudom, kinézte a tévében, volt egy Váci börtönből szabadult bűnöző, aki ott ért meg, és ma már gyülekezeti tag is bizonságot tett arról, hogy mentette meg őt az Isten. És milyen fontos volt, hogy volt valaki, aki a börtönbe úgy ment oda, hogy az Isten jó indulatával volt a börtöntörtelékek felé, és ezek az emberek megérezték az esélyt arra, hogy meg lehet változni, meg lehet szabadulni, és meg lehet térni. Nem mindenki fogadta el a megváltás üzenetét, de már nem egy ember van, aki megtért mondjuk a Váci börtönben, hanem többen van. Már egy kis ima csoport, kis közösség, majdnem egy kis gyülekezet van a Váci börtönben. Azokból, akik megérezték, hogy van esély az ő számukra is az életben, hogy az Isten nem mondott le róluk. És kellett valaki, Istennek egy embere, egy gyermek, egy megváltott gyermek, aki csak amit ő kapott jó indulatot, azt továbbadta a másiknak. Mennyiszer rontja meg az életünket az önzés, amikor nem adni akarunk, hanem kapni. Követeljük magunknak a jó indulatot másoktól. Követeljük a kivételes bánásmódot. És ha nem kapjuk meg, akkor duzzogunk. Ismerős? De hát én annyi mindent tettem. Pedig a forrása a mi jó indulatunknak az Isten jó indulata felénk, és ez változhatatlan. És nekem mindig ez segít helyre tenni a gondolataimat. A vitatkozó, veszekedő ember kivetkőzött önmagában, bűnben él, és magában hordja az ítéletet. Tehát nem a bűn elkenése az, amiről beszél az Úr igéje. Szóval a Galata levél azért fontos itt a jó cselekvés szempontjából, mert a Galata levél az, amely pontosan arról szól, hogy kegyelemből van üdvösség. És nem a cselekedetekért, nem a törvény betartása, nem valami különleges szellemi tudás, ismeret az, ami miatt van megváltásunk, hanem egyedül a Jézus Krisztus által. És milyen érdekes, hogy benne van ebben a levélben, a Galata 10-ben. Ezért tehát még időnk van, tegyünk jót. Hogy folytatódik? Mindenkivel. Leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Hajlamosak vagyunk a mindenkivel elfelejteni. És koncentrálni arra, hogy akik testvéreink a hitben. És amikor megfeledkezünk a mindenkiről, akkor már az sem biztos, hogy menni fog, hogy a testvéreinkkel jót tegyünk. Milyen érdekes, nem? Hogy pont az a levél, ahol a törvénykezés és a nagy természetfeletti kinyakasztásokkal szemben foglal állás Pál apostol, a jó cselekedetről beszél. Hát miért? Mert az Isten jó indulata. Szeretete nyilvánult meg Krisztusban. És aki megtapasztalt ezt a jó indulatot, abból fakad az, hogy másokat is így szeressen, és így törődjön vele. A jót egyébként, hogy jót tenni, azt jelenti jó dolgot, nemes dolgot, bátor dolgot tenni. Jelenti a vitézséget is. Nem a oktalan harciasságot, a vitézség és a harciasság között nagy különbség van. A vitézség az valami nemes dologért való kiállás jelent, és küzdés jelent. A harciasság az jelent az, hogy ha kell, ha nem, ütközök és veszekszek és vitatkozok, mert le akarok győzni valakit. A vitézség az egy nemes dolog. Aztán jelenti, hogy derék valaki, vagy kiváló, vagy becsületes, vagy jóindulatú. Hasznos, amit tesz. Kedvező, boldog, jó dolgok és javak, amit jelent ez a jó szó, hogy tegyétek a jót. Tehát a jó cselekvés az nem egy bárgyú dolog. Nem arról van szó, hogy valaki feloldódik ebben a világban, mint a tengerben, és se íze, se bűze az életének. Hanem valamikor ki kell állni valakiért, és bátorság kell hozzá, és vitézség kell hozzá, és azt mondja, hogy ezt nem. Ebbe én így nem megyek bele. Azért nem, mert Isten igéje azt tanítja nekem, hogy kiállok a gyengébbért. És hány ilyen személy van a történelem folyamán, akik keresztények voltak, és kiálltak jó dolgokért. Vitézek, bátrak voltak. Derék emberek voltak. Milyen fontos az, amikor valaki leél az életét egy munkahelyen, hívő emberként, és azt mondják róla, ez egy derék ember. Ez egy becsületes ember. A jót tette azokkal, akik között élt? Igen, a jót tette velük, mert eléjük élte a Krisztus, az Isten szentségét, a tiszta egyenes életet, a megbocsátást, a szeretetet, a törődést, az áldozatkészséget. Eléjük élte, nem biztos, hogy mindig szerették érte. Lehet, hogy volt, aki megvetette érte. De végül azt mondják róla, hogy ez egy becsületes ember. Én tudok olyan testvért, aki leérte az életét egy helyen, és szinte senki nem tért meg. Azért nem tért meg, hogy még a gyerekei se tértek meg, mert akkor ők Krisztust választotta, akkor kirakták a munkahelyéről, megalázták, és azt mondták a gyerekeiknek, hogy ez nem kell. Ők karriert akarnak. De azért idős korában azt mondták a faluban, hogy na, ő a hívő ember. Tehát amikor definiálni kellett, hogy ki az, aki Krisztus követő tanítvány, akkor azt mondták az emberek, na, ő az. Ja, persze. Felkelt, és az özvegy asszonyok elől elsöpört a havat. A betegeknek sütött pogácsát, és vitte a betegeknek. És az élete konklúziója az volt a környezetében, ahol élt, hogy na, ő igen. Tehát azt mondjátok, hogy valaki hívő, ő az. Miért? Mert a jót tette. Kiállt az igazságét akkor is, amikor üldözték. A saját családja ellene fordult. Avagy nincs-e benne a Bibliában, hogy kardot hoztam? Hogy megosztást támad a családon belül is? A jóért. És az ember, én ismertem idős korában is, még gyümölcsöt termett 70-80 éves korában is. 90 éves korában is gyümölcsöt termett. Az élete. Tel volt szentlélekkel, tel volt reménységgel és élettel. És ment azokhoz, akik fogadták, és hogy készek voltak elfogadni rajta keresztül a jót. A siker és a sikertelenség, a kudarc és a siker, az Isten értékrendje szerint nem egyezik meg a világ értékrendjével. Ahogy mondtam, hogy sokszor alkalmaktól és időktől is függ, hogy ki hova jut és mit tud megélni. Ezt a Bibliában is látunk olyat, akit megmentett az Isten a börtönből. A másikat meg kivégezték. Nem volt egyik jobb, mint a másik. Istennek ez volt a terve az életével. Értjük? Nem. Probléma? Nem. Isten vagyok? Nem. Kell mindent tudnom? Nem. Szóval a jó cselekvés az bátorság kell. Az egy vitéz, derék dolog. Az kiválóságot jelent, becsületességet jelent. Jó indulatú, hasznos. Figyeld, arra az ember rábízhatod, mert az becsületes. Ezt jelenti. Péter apostol következőt írja, mert a 1 Péter 2.15-től, mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értetlen emberek tudatlanságát. Péter azt mondja, hogy figyelj, van, akit nem tudsz vitában legyűrni. Nem ez fogja meggyőzni. hanem azt fogja meggyőzni, látja az életedet, az Istenfél életedet. Éljük az életünket a környezetünkben. És tudod, az a jó, hogyha kilépsz ebből a jóból, és a környezeted azt mondja, na mi van? Feltűnik nekik, hogy most más vagy, mint ami egyébként szoktál lenni. Igaz? Azt mondják neked, na, hívő vagy? Így kell viselkedni? És akkor ami a különbség, ha te az Urat szereted, akkor azt mondja, bocsáss meg, igazad van. És nagyon köszönöm, hogy tükröt állítottál elém. És nem felháborodok, és azt mondom neki, hogy na, hogy képzelsz ilyet? És te, na? Nem te, meg én. Én Isten gyermeke vagyok. És ez tényleg nem fér bele. Igazad van, köszönöm szépen. És miért tűnt fel neki? Mert te nem olyan szoktál lenni. És ez jó? Persze, hogy jó. Persze, hogy jó. Most más voltál, mint amilyen szoktál lenni. Valószínűleg nem a szent lelke voltál megtelve, hanem indulattal, bosszúsággal, ki tudja, mivel telünk meg ilyenkor. De te tudsz bocsánatot kérni. És nem elnézést kérsz. Azt mondja, bocsáss meg. Ó, semmi gond, én nem haragszok. Hát nekem ez nem probléma, hát én mindig így szoktam. Nem, nem, de tartozom neked, mert én, nekem ez nem fér bele. Igazad van. És hálás vagyok érte, hogy tükröt állítottál elém. Ez jó? Persze, hogy az. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják. Talán nincs szükség arra, hogy ezt magyarázzam, hogy a szabadság örve alatt a gonoszságot cselekszik. A szabadság nem arra van Istentől, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. A testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Lehetséges az, hogy egy főnök igazságtalan a beosztottjával? Lehet? Munkahelyet kell váltani, hogyha a főnököm nem jó velem. Ezt mondja a Biblia? Nem ezt olvasom. Csak tudod, amikor igazságtalannak veled a munkahelyeden, akkor az megpróbálja a szívedet és az életedet. És az enyémet is. Megpróbál bennünket. Mert akkor megmutatkozik, hogy tudom-e ugyanúgy adni a jót, mint ahogy nekem adta az Isten érdemtelenül. Te tudom-e adni a tiszteletet annak ellenére, hogy nem érdemli meg. De kiért adom meg a tiszteletet? Az Úrért. Azért, mert az Isten jó indulata felém érdemtelenül működött, és Isten igéje azt mondta, hogyha nem jó, akkor is tiszteljem. És ez azért nem jó most velem az ember, hogy megvizsgálja Isten a szívemet, hogy valóban bennem van az ő jó indulata. Vagy csak addig szeretem, míg az én érdekem. Franko a főnök, mert mindent úgy csinál, hogy én szeretném. Nekem van a világon a legjobb főnököm. Mindent úgy csinál, hogy én gondolom. Hogy nekem jó. És ha nem, akkor váltok, elmegyek, menekülök. Vagy esetleg azt mondom, Istenem, köszönöm, hogy most tesztelsz engem. Kutya nehéz, és nagyon nehéz szembesülnöm azzal, hogy valójában nem a jó indulat jön egyből belőlem. De köszönöm az iskolát. Most akkor nézzük más szemszögből ezt az embert. Ahogy én most viselkedek vele, az segíti azt, hogy ő megismerjen téged, és bennem veled találkozzon. És ha nem, akkor másképpen kell viselkedjek. Mert valójában nem a jót cselekszem. Igaz? Természetesen nem kell idegösszeomlást kapni, csak van úgy, hogy az ember azért kap idegösszeomlást, mert nem jól gondolkodik dolgokról. Nem Isten szemszögéből értelmez dolgokat, hanem a saját szemszögünkből. És a saját önző, vagy állapotunkból, vagy sértettségünkből jönne a bosszúállás. Embereknél úgy váltanak munkahelyet, hogy bosszút akarnak állni a főnökökön. És meglepődnek, hogy egy hónap múlva be van töltve az állás, és még lehet jobban csinálják, mint ők. Igaz? És ha megérzel Isten igéjét, és Isten igéje szemszögéből vizsgál a történéseket, most elmentünk a világ eseményeiből az egészen apró, a lokális, a mindennapi életünket érintő dolgokban, akkor lehet ki fogsz tartani olyankor is, amikor nehéz, és tanulsz valamit. Persze Isten mondhatja azt, hogy most válts, és menj. De nagy valószínűséggel az nem úgy fog történni, hogy bevágod az ajtót magad után, és pusztuljatok, villámrátok, nyíljon meg a föld alattatok, majd jön a pokol tüze. Már maga az ördög vagy. Nyilván lehet az ördög eszköze valaki, Péter is volt. Jézus mondta, hogy meg fognak ölni, és meg fog halni, azt mondta, Péter, nem lehet, uram, lehetetlen, nem történt veled. És mondta, kerülj mögém, sátán. Nem az Isten szerint beszélsz, hanem a gonosz adta a szavakat a szádba. Azt mondja Péter, mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, az 1 Péter 3.17-18-ban, ha ez az Isten akarata. Mert Krisztus is azért szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott te szerint, de megelevenítetett a Szent Szellem szerint. A Biblia azt mondja, hogy van olyan, hogy az ember azért szenved, mert a jót teszi. Mert kiáll az igazság mellett, mert derék módon él, mert bátran felvállalja az igazságot. Van ilyen? Ezek az etióp keresztények 21-en azért vágták le a fejüket, mert kiálltak a hitük mellett. És nem tagadták meg Jézus Krisztust. Ha áttérnek muzulmán hitre, és ők is elfogadják a Koránt és a Korán tanítását, vallást tesznek a hitükkel szemben, élnek, mint Marci Hevesen. És mégis azt választották, inkább meghalnak. És szenvedtek azért, mert jót tettek, a jót tették. Mert kiálltak az igazságért. Martin Luther Kinget lelőtték. Ma már azt merik mondani, hogy talán egy rendőr volt. Egy fehér rendőr volt, aki lelőtte. Ez nem bizonyított, de azért már beszélnek róla. És kiállt az igazságért. Azok az emberek, akik az ő korában keresztények voltak, sokan ott érdepeltek az utcákon és imádkoztak. És a rendőrök rugdosták, ütötték, verték őket gumibotokkal. És a csizmával rúgták őket. Nőket is. Szenvedtek? Szenvedtek. De a jóért szenvedtek? Amerikai Egyesült Államoknak fekete elnöke van ma. Ez elképzelhetetlen volt néhány évtizeddel ezelőtt. Nemhogy elnöke, hát egyetemre sem járhattak. Nem tanulhattak tovább a feketék. A buszon külön rezervátum volt, nem ülhettek le. Martin Luther King hívő ember volt, és azt mondta, az Isten nem tesz különbséget. És én az Isten szemszögéből nézem a fehéreket és a feketéket is. Isten szereti a feketéket, de szereti a fehéreket is. Martin Luther King nem gyűlölte a fehéreket. Nem gyűlölte vissza a fehéreket azért a gyűlöletért, amelyet ő gyűlölték. Hát ez az Isten jósága. Ezt nevezzük Biblia értelemben jónak. És amikor az egyik kopt kereszténynek a édesanyját megkérdezték, hogy mit tenne, ha a fiának a gyilkosa megjelenne a ház előtt, és segítséget kérne. Szóval behívnám, vendégül látnám, és imádkoznék érte. És azt mondanám neki, hogy köszönöm, hogy a fiamat segítetted arra, hogy ma már a mennyei dicsőségben Krisztussal találkozzon, és a mennyben legyen. És ezt emberi értelemmel ezt nem lehet érteni. Hát ez egy őrültség. De ennek az asszonynak mi van a szívében? Gyűlölet? Bosszúállás? Nem. Békesség és öröm. Érted? A jó tölti be a szívét. Ez az asszony szabad a gyűlölettől. És a bosszúállástól. Kérdésem az, hogy mitől gazdagabb az ember? Isten jóságától, hogy az emberi igazságszolgáltatás és bosszúállás az, ami gazdagá és szabaddá tesz az ember szívét. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért. Hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra aratott tesz szerint, de megelevenítetett az Isten szelleme által. Aki tehát Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hűteremtőnek. Olvastam egy iszlám állam harcos által megölt keresztényről, aki azt mondta a gyilkosának, mert le akarta vágni a fejére, figyelj ide, fogadd el a Bibliámat, mielőtt megölsz. Mert nekem erre már nem lesz szükségem, de neked nagyon is. És elvetett el a Bibliát, és levágta a fejét. Aztán elkezdte olvasni a Bibliáját, amit odaadott neki, és megtért. És a muszlimok felé elkezdett evangelizálni. Hát nem tudom, hogy megölték el, tudomásom szerint még nem ölték meg, de benne van az is. Tehát ha valaki megtér és átadja az életét az Úrnak, akkor az kész meghalni is. Ez nem opcionális kérdés, kész meghalni az Úrért, mert meg van telve az Istennek a szellemével és erejével. Tehát aki Isten akaratából szenved, azt mondja az írás, jót cselekedve ajánlják lelküket a hűteremtőnek. Ez a meggyilkolt mártír még az utolsó percekben is jót cselekedve ajánlotta a lelkét a teremtőjének. Aki ilyen jó indulata volt felé. És megrázó belegondoltok. De mennyire tehát erre a kereszténységre szomjazik ez a világ, értitek? Tehát ez az a kereszténység, amelynek van íze. Mert a só az, mi az Úr Jézus, ha ízetlenné válik, mi történik vele? Kidobják, és megtapossák az emberek. Tehát a sóműsorok és a buli kereszténységben nincs Istennek az ereje benne. Tehát az írás, hogy a kegyesség látszatát megőrzik, de annak erejét megtagadják. Érted? Hát ehhez kell az erő, nem? És ehhez Isten adja az erőt az ő szellem által. Természetfeletti módon adja az ő erejét. Csodálatos módon megnyilakozik az Úrnak az ereje ezeknek az embereknek az életében. És Isten ezt az erőt akarja megnyilakoztatni, az ő erejét te benned és te rajtad is ebben a világban. Néhányan nem, hogy eddig nem tudnak eljutni, hanem megsértődnek, hogy valaki nem úgy és nem azt az ajándékot adta nekik, amit ők vártak. Vagy elfelejtette a névnapját, és nem köszöntötte meg. És tud duzzogni. Hol tartunk? Ahhoz, amilyen az Isten velünk. Értitek? Képesek vagyunk haragot hordozni, és duzzogni sértett módon, és fortyogni. Miért? Mert nem értettük meg, hogy az Isten jó akarattal nyilvánult meg Krisztusban, úgyhogy mi ezt nem érdemeljük meg. Mert néha mi képesek vagyunk az Isten szeretetét is úgy venni, hogy ez nekünk jár. Hát Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Hát nem. Isten haragját Krisztuson töltötte ki. És ez a jó indulatát felé mutatta meg. Ezért mondja az írás, Ábrahám és Izsák történetében egy ébézód és a kos, ami helyettes áldozat volt, láttuk egy képet. A római levél második rész első versétől megint egy ige szakaszt olvasok, és csak egyetlen egy elemet fog kiemelni az ige szakaszból. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekesznek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, aki ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazt cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Milyen furcsa ez a kemény szívűség. Az ember meg tud keményedni, mert olyan büszke, hogy nem tudja elfogadni az Isten helyreállító kegyelmét, bűnbocsánatát. A büszkesége akarájává válik annak, hogy az Isten kegyelme meggyógyítsa az életét, és megszabadítsa az életét. Az Isten jóságát, és elnézését, és türelmének gazdagságát emeli ki Pál, és azt mondja, hogy ez a jósága Istennek ösztönöz megtérésre. Hogy tért meg ez a muszlim harcos, aki levágta a testvérünk fejét? Hogy tehát úgy viselkedett vele az, akit kivégzett, ami természet feletti. Tehát az, ilyet ő nem látott. Az ő vallásában, az ő istene, az nem ilyen. Az ő istene egy gyilkos isten, egy büntető isten, egy gonosz, pusztító isten, és aki lecsap, és szélsőségekben van. És akkor azt mondja, itt van valaki, aki egy ember. Ő nem az Isten, hanem egy ember. És olyan dolgot tesz, amit az én Istenem se tesz meg velem. Hogy lehetséges ez? Hát ez a jóság ösztönzi az embereket a megtérésre. Mert különbséget látnak a között az élet között, amit ők élnek, és a között az élet között, amelyet megtapasztalnak egy-egy keresztényen keresztül, aki keresztezi az életüket az Isten. És ez ösztönzi őket a megtérésre, hogy elgondolkodjanak, hogy ez nem normális, ebben a világban nem így szoktak gondolkodni. Nem így szoktak beszélni a miniszterelnökről, a törvényekről, a szomszédról, Angela Merkelről. Mert ma a világon több millió politológus van, aki elemzi a eseményeket. De ki imádkozik Angela Merkelért? Hogy megtérjen. Hát evangélikus lelkész volt az apja. Valamilyen szinten ismer a Bibliát. Tehát még ott sincs, hogy semmilyen alapja nincs erre a rálátása nincs a kereszténységre. De mi imádkozunk azért, hogy megtérjen. Hát persze, többen. Mikor sok rossz hírt hallasz, akkor minden nap jó, ha imádkozol értük. A brüsszeli vezérekért. És mindenkiért, akik mögöttük vannak. Miért? Mert a mi Istenünk jó szándék és jó indulata van feléjük is. És persze, hogy van az ördögnek terve, de az Istennek is van terve. És én nem vagyok hajlandó az ördög tervére koncentrálni. Amíg ezen a földön vagyok, én arra vagyok hajlandó, és azt akarom, hogy az Isten tervét ragadja meg a szívem. És abban gondolkodjak, hogy az Isten gondolkodik. És ő kész volt Augustus császárt felhasználni arra, hogy elrendelje a népszámlálás, hogy a proféciák pontosan úgy és akkor beteljesedjenek. És az egyszülött fia, akiben az ő szeretetét megmutatta, a jó indulatát megmutatta, megszületett egy jászolban, vállalva a sorsközösséget, az Istentől elszakadt emberrel, kint születve meg a jászolban, mint hogy mi is kint születtünk, meg Istentől távol. De én azt hiszik, hogy szegény Jézus nem volt számára hely. És a karácsony üzenet ezt számukra, hogy sajnáljuk együtt Jézust. Hát milyen ciki, meg szegény Mária. Hát ő azért született ott meg, mert az Istentől te és én így voltunk elszakadva. Nem voltunk otthon az atyánál. Hát ő veled és velem vállalt a közösséget, azért született meg ott. Nem szegény Jézus, szegény te, meg én, meg a többi ember. Hát mi vagyunk a számomra méltók, nem Jézus. Hát ő vitéz, harcos, erőteljes, céltudatos volt, mind végig. Végigfutott a pályán, és amikor még a kereszten van, és köpködik, gúnyolják, akkor is imádkozik, értük. Az Isten jóságát, szeretetét mutatta meg, és amikor... Atyám, kezdve teszem a lelkem, ott van az a Marcon, a százoros, aki százak és ezek kivégzését nézte végig, leborul, összeesik, és azt mondja, hát az Isten fia volt. Az Isten jósága ezt az erős, harcedzett Marcon a katonát, aki valószínűleg a hazájától távol teljesített szolgálatot, és azt sem tudjuk, hogy mikor látta utoljára a családját. Ez a kemény, kérges lelkű embert összetörte. És azt mondta, hogy hát ez tényleg Isten fia volt. Milyen nagyszerű, amikor valaki találkozik veled, és azt mondja, hogy te, ez tényleg hívő ember. Ez tényleg Krisztus tanítványa. Mert mindenki, aki cselekedetei szerint, mindenkinek Isten cselekedetei szerint fog megfizetni, azoknak, akik állatodosan a jó cselekedetbe törekesznek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet meg. Gyötrelmi szorongás lesz része minden ember lelkének. Hát miért van egy szorongó, beteg lelkű ember? Miért van egy depressziós, pánikbeteg ember? Ellenállnak az Istennek, és a lelkükben szoronganak. Félnek. Aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi. Zsidónak elsősorban, de görögnek is. Mert Isten nem személyválogató. És az utolsó gondolatok. Isten ítélőszék elé kell állni, ugye, amiről olvastunk most. A gazdag és a Lázár történetében, amikor meghal a szegény koldus, nevét tudjuk, a gazdagnak nem tudjuk a nevét, csak az, hogy gazdag volt. Itt nem tartották számon, nem volt beírva neve az életkönyvébe. A beteg, sebektől szenvedő, meg eljut a mennybe. Hát nem erről beszél római levél, hogy az örök élet perspektívába gondolkodnak azok, akik hisznek. Nem a pillanatnyi sikerek és élvezetek, és pillanatnyi győzelmek érdeklik őket. Az örök életben gondolkodnak. Hosszú távon gondolkodnak. Távlatokban élnek. Mint az a Lázár is. És akkor szenved a pokol tüzén a gazdag ember, és mondja Ábrámnak, én a keberén ott pihen, megnyugodva minden nyomorúsától, fájdalmától a Lázár, hogy küld már vissza, mert ha halottak közül valaki feltámad, akkor hát a testvéreim már ne jöjjenek már ugyanide, mint én. És akkor erre mondja neki, Ábrám így válaszolt, van Mózesük, és van a prófétáik. Hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta, nem úgy van Ábrám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrám ezt felelte, ha Mózes és a prófétákra nem hallgatnak, az sem fogja meggyőzni őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Hát ez történik. Jézus feltámad a halottak közül, 500-an látták. Látták elmenni is a mennybe. Mégsem hittek az emberek, sőt, azt hazudták, hogy ellopták a tanítványai. Prófétákra nem hallgatnak, nem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halálból. Az arab világban Isten profétái nem tudnak elmenni. Mert valóban, ahogy mondtátok, sokat megölnek. Az első percben, meg tudják keresztények, megölik őket azonnal. Főleg az ISIS harcosokhoz, ugye ott nem lehet arra menni, hogy várjatok már egy picit, van egy prédikációm. Itt jegyzetemet elővettem, le van fordítva arabul is, várjátok mindjárt. Tehát egyből lövik le. Ez mit tesz az Isten az arab világban? És most már ugye elég sok beszámolót lehet hallgatni. Éjszaka álomban nyílszínű látomásokban jelenik meg nekik az Úr. Jelennek meg nekik angyalok. És azt mondja, hogy az egyik angyal, figyelj barátom, keresd Jézust. És megoldásra találsz az életed. És több imám tért meg, akikből lelkipásztorok lettek, misszionárisok lettek az alavilágban. Mi nem is tudunk erről, mert zárt a világ. Egy kis információ jön ki. Miért? Mert nincsenek proféták, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezért Isten angyalokat küld. A pásztoroknak még nem volt evangélista, mert még nem tért meg egy se közülük, ezért nekik angyalok vittek hírt, hogy hova menjenek? Jézushoz. Menjenek Jézushoz. De aztán később nem angyalokat küldött az Isten, hanem kiket? Az apostolokat, a tanítványokat. Hogy prédikáljanak. És erre mondja az írás a Jelenések könyvében, a Jelenések 19.10-ben, és leborultam az angyal elé, hogy imádjam őt. De így szólt hozzám, írja János, Vigyázz, ne tedd, szolgatásod vagyok, és testvéreidé is, akiben megvan a Jézus bizonyságtétele. Hogy Isten jó indulata elérte az életemet. Megbocsátotta a bűneimet Krisztus Jézus által. Isten gyermeke vagyok, és örök életem van. Ez az én bizonyságtételem. Megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság szelleme. Mit mondott Ábrahám a gazdag embernek? Hogy kire hallgassanak, akik itt maradtak? A prófétákra, Mózes és a prófétákra, akik az igét hirdetik nekik. Mai világban te és én vagyunk azok, akik elküldettünk. Most jelen pillanatban itt én. Hogy hirdessem nektek az evangéliumot, a jó hírt, az Isten jó indulatára szól üzenetet. És te elküldettél, meg én elküldettem azok közé, akik között élünk, dolgozunk, aki családban vagyunk, vagy szomszédságban élünk, hogy hirdessük az evangéliumot. Nem fog feltámadni senki a halálba, hogy visszajön és elmondja nekik. Miért? Mert Magyarországon vannak keresztények, akiknek az a küldetésük, hogy bemutassák az Isten evangéliumát. Ne csak beszélnek róla, hanem a jó cselekedve bemutassák az evangéliumot. És lehet bennünk az az imádság, ami Dávid zsoltárában benne van, és Krisztusról szól, hogy akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam. Miért vagyok itt? Hogy teljesítsem a te akaratodat, az Istenem. Hát ez a nagyszerű a karácsony üzenetében. Ha ez a válaszod az Isten jó indulatára, itt vagyok, Uram, hogy a te akaratod szerint éljek, és megtegyem mindazt, amit rám bíztál. Mit bízott ránk az Isten? Ha jót cselekedve, ha kell, némítsuk el a gyűlölködőknek a beszédét, a hitetlenek a beszédét. Hogy tegyük a jót. Ne győzzön le bennünket a rossz, hanem győzzük a rosszat jóval. Hogy ne a világ és a politikusok értelmezése, meg a televízió, meg a média értelmezése által lássuk ezt a világot, hanem nyerjük bölcsességet az Istentől. Az Isten szemszögéből értékeljük a kis magunk lokális világát, a munkahelyi világunkat, beszéltünk el a családi világunk, a dimenziót, és értékeljük a távlati dimenziót, ezt a világot, várost, országot. Három dolog van itt a képeken. A szegényeknek ételt adni. Az elesettekről kell törődni. Sokszor kimerül az emberekben, a jó cselekvésben ez. Karácsonykor ez divat, ugye? Mi szoktunk mindig az üdvhadseregnek külden adomány, mi gyülekezet, most is megtettük, hogy adjanak az éhezőknek enniük, ezt jobban teszik, mint mi. De van a másik jó, az evangéliumot hirdetni, és odaélni az emberekért, és imádkozni értük. Isten akarata, hogy ezt tegyük. Ez a hívásunk, küldetésünk. Nem az az Isten akarata, hogy bosszankodjunk, ha valaki velünk rosszat tesz. Ha az Isten akarata az, hogy megtérjünk, és imádkozunk érte, hogy megtérjen, mert úgyse tud más lenni. Hát mitől változna meg? Te se, és én se tudtunk megváltozni magunktól. Isten ereje volt az, Isten kegyelme, Isten szeretete és szabadítása volt az, amely elindított bennünket a változás útján, és még nem vagyunk a végén. Igaz? De az Isten jósága mire ösztönöz bennünket? Hogy megtérjünk. Ha nem azt járunk, megtérés ösztönöz bennünket Isten jósága. Kívánom, hogy legyen az imádságunk, ami a Krisztus élete volt, hogy íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Amen. Amen.